Kedves testvérek, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke segítségül hívásával hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakaszban, Márk evangélium a 14. fejezetében, a 10. és a 11. versekben eképpen. Ekkor Júdás Iskariótes, egy a 12 közül, elment a főpapokhoz, hogy elárulja őt nekik. Amikor azok ezt meghallották, megörültek, és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Ez pedig kereste a módját, hogyan árulhatná el őt egy megfelelő pillanatban. Amen. Kedves testvérek, a mai igében Júdás megrendítő titka áll előttünk. Ezt a titkot próbáljuk megközelíteni a felolvasott ige és a teljes írás kijelentése alapján annyira megközelíteni, amennyire az Isten engedi, és ha már nem enged bennünket tovább, ott megállunk. Ezt a titkot megközelítjük először felszínesen, általánosan, a kor történet adalékai szerint, nagyon röviden, majd megközelítjük ezt a titkot teológiai magasságokban és mélységekben, és utána ezt a közelítést próbáljuk gyakorlativá tenni, hogy a végén egy könyörgésben még egy nehéz igéből is felragyogjon előttünk a megváltó evangélium, amelyel Isten most is meg akar találni és erősíteni akar bennünket. Júdás megrendítő titka, először akkor általánosan, Iskariótes Júdás, egy a 12 közül árulta el Jézust. Maga a név, a jelző is beszédes a jelentését illetően, és valamilyen tekintetben közelebb visz Júdás titkához, Iskariótes, az is az férfit jelent, egy Kairót városából való férfiről van szó, megkülönböztetve attól a Júdástól, mert két Júdás szerepelt Jézus tanítványai között, akit Taddeus Júdásnak neveztek. És amennyire a tudósok, bibliatudósok ki tudták deríteni, ez a Kairót városa Izrael népe országában délen lehetett, és nem északon. Érdekes módon az összes tanítvány Júdás kivéve északból származott, Galileából származott, egyedül Júdás volt az, aki déli volt. Júdeából való volt, ahol tisztább volt a zsidó vallás, a zsidó hit, a zsidó tanítás, ahol értelemmel is közeledtek a zsidó tanításhoz, az ószövetségi iratokhoz, azok magyarázatához, és talán nem erőltetett a megkülönböztetés, senki ne értse ezt félre, hogy északon halászok laktak, Jézus 11 tanítványa halász volt, Iskariótes Júdás azonban délről származott, és inkább értelmiségi volt, és az értelmével közeledett Jézus tanításához. És itt kezdődtek a problémák, amiért egy ponton Júdás meghasonlott a Jézus mozgalommal és ennek vezetőjével, Jézussal, ahogy Jézus, mint rabbi tanította szeretetről, és egy ponton kijelentette magát a messiásnak, és Júdás, ahogy az értelmével próbálta mindezt összerakni, hogy a szeretet Jézus által hirdetett hatalmával, mindannyian tudjuk, hogy mit tanított Jézus a szeretetről, az alázatról, az odaadásról, gondoljunk a hegyi beszéd magyarázatára, hogy ezzel a hirdetett, meghirdetett Jézusi szeretettel hogyan lehet Jézus messiás, hiszen a zsidók a messiást azért várták, hogy jöjjön el, állítsa helyre Izraelt, Izrael választottságát, emelje Izrael népét a népek fölé, szabadítsa meg őket a római elnyomás alól, tehát e világi messiást vártak, és Júdás azt már nem hallotta meg, szelektív volt az értelme, amikor Jézus kijelentette, hogy az én országom nem e világból való, és hogy értelemmel közeledett Jézus tanításához és a messiási kijelentéséhez, ellentmondást látott a kettő között, nem tartotta alkalmasnak Jézus, te e világi messiásnak, hogyan lehetséges, hogy alázatos szeretettel legyőzni a rómaiakat, és ezért meghasonlott a Jézus mozgalommal. És itt egy rövid üzenetet hadd fogalmazzak meg. Meddig lehet értelemmel közeledni az Isten kijelentéséig? Ez egy nagy kérdés, mert valóban minden kijelentést az értelmünkön is átengedhetünk, és át kell engedni. Lehet kérdéseket feltenni, gondolatokat megfogalmazni, végig gondolni, de bőrontotta értelmünk van, csak egy határig mehetünk el. Szükség van a szívünkre is, a hit nem csak ismeret, hanem szívbéli bizalom. De egyébként az emberi szív, az emberi érzelem is gyarló, nem elég az ismeret, nem elég az értelem, nem elég a szív, az érzelem, hanem mindenek előtt az élő hit kell, amely a Szentlélek nekünk ajándékozott érzékszerve, amely túllép az értelmen, túllép az emberi érzelmen, és ráhagyatkozva teljesen az Isten kegyelmére elfogadja azt is, amit értelemmel nem tud befogadni. Hát ez a hit csodája, határtalan isteni ajándéka. Hát igen, az Isten szeretete, az Isten üzenete, az Isten kijelentése, az Isten békessége minden emberi értelmet felülhalad. Júdás azonban értelmiségi volt, látta ezt az ellentmondást, e világi messiást várt, és meghasonlott egy ponton a Jézus mozgalommal. Hát szeretettel nem lehet a világ problémáit megoldani, ahogy azt Jézus hirdeti. Lehetetlen, hogy ő legyen a megígért messiás, az ő elgondolása szerint erőből lehet a problémákat megoldani, és ezért lett szikáriussá, és az iskariótes név más tudósok szerint erre is utalhat. A szikáriusok a zsidó nép azon közéleti mozgalmához tartoztak, a zelóták ágához, akik határozottan küzdöttek a római uralom ellen, és a szikáriusok még a zelóták között is a legradikálisabbak voltak. Tört voltak a hosszú ruhájuk alatt, és a tömegben leszúrták azok a gyilkossá lettek, akik a rómaiakkal a népük közül kollaboráltak. Idáig is eljuthatott Júdás ebben a meghasonlásban, és rettenetes ez a meghasonlás. Megrendítő, így próbáljuk Júdás titkát megközelíteni, most kortörténeti értelemben tettük ezt, és lépjünk egyel tovább. A mai ige alapján, de a teljes írás kijelentését idehozva vizsgáljuk meg Júdás titkát teológiailag is az ige fényében. Próbáltam ezt a nehéz területet összefoglalni, és kérlek benneteket, ne csak az értelmünkkel próbáljuk ezt megragadni, ha próbáltam egy értelmes okfejtést kialakítani, hanem vegyük figyelembe azt, hogy egy titokról van szó, az Isten csak egy pontig engedel bennünket, hogy Júdás megrendítő titkát felfedezzük. Isten egyértelmű akarata, terve, döntése volt az, hogy az embervilág megváltását egyszülött fia Jézus kereszt halála által hozza el erre a világra. Hogy mi a váltság halála, kereszt halál evangéliumi üzenete, hogy miattunk, életünk helyettünk meghalt az Úr. Sokszor elmondtam, már most nem térek ki rá, meg a szenvedés történet kapcsán nagyon sokszor fogunk még erről beszélni. A lényeg, Isten akarata volt a kereszt. Isten terve, Isten döntése. Jézus is mondja, az ember fia emberek kezébe adatik. Ő emberek kezébe adatik. De ez az adatik, ez a passzív szerkezet azt jelenti, hogy Isten adja őt kereszthalálra. Adatot kereszthalálra, úgy, hogy Júdás elárulta őt és kereszthalálra adta. Adatot Júdás által, aki kereszt halálra adta, aki átadta őt a főpapok kezére, akik ezt az ítéletet végrehajtották. És itt végigvetjük azokat a jelzőket, amelyeket a Biblia Júdással kapcsolatban elmond. És valóban megrendítő, döbbenetes. Júdás az áruló. Júdás, aki megtagadta az Urat. Júdás, aki meghasonlott. Júdás, aki az értelmével perlekedett az Úrral. Júdás, aki tolvaj volt, aki amikor Jézust megkenték a drága nárdus kenettel, ezért olvastuk fel lekcióként, egy héttel ezelőtt magyaráztuk, akkor ő nevezte mindezt pazarlásnak, és hivatkozott a szegényekre. Tolvaj volt, mert lopta az összegyűjtött pénzt. Ezt is olvassuk az ige másik helyén. Tolvaj volt, és szikáriussá lett, talán gyilkossá lett. Azt olvassuk róla, hogy belement a sátán, hogy az ördög volt benne. Más helyen a Biblia Júdást a veszedelem fiának, a kárhozott fiának nevezi, akinek az élete kárt hallott élet volt. Megrendítő, döbbenetes. Isten keresztre adta üdvösségünkért Jézus Júdás által, úgyhogy Júdás bűnét ez nem menti, mert mondják a teológusok, elhívta Jézus őt a tanítványának, de mindenhol ott van a tanítványok felsorolásánál, Júdás neve mellett, mindegyik evangéliumnál, hogy Júdás, aki el is árulta őt, elhívta a tanítványának, de Isten nem hívta el az üdvösségre, mondják a teológusok. Isten adta kereszt halálra Jézust Júdás által, és Júdást ez nem menti, mert külsőleg az Isten akaratát hajtotta végre Júdás, de Júdás tettének konkrét indítéka nem ez volt, hanem a hitetlen, gyarló haszonlesés. Egy nagyon egyszerű szemléltetése e titoknak. Amikor valaki ittasan halálra gázol egy másik valakit, akkor hittel elmondhatjuk azt, hogy tragikus esemény történt, De aki meghalt, annak Isten eddig rendelt el a kimért idejét, mert életem ideje kezedben van, Istenem, és én tudok olyan konkrét tragikus balesetről, ahol az illető, aki meghalt, azzal kapcsolatban elmondhatom azt, hogy mennyi minden nyomorúságtól mentette meg őt az Isten, mert súlyos beteg volt, így hirtelen hazahívta. Az Isten akarata volt, de az ittas vezetőt ez nem menti fel a bűne alól. Isten kereszt halálra adta Jézus Júdás által, és Júdást ez nem menti. És még egyszer hangsúlyozom, az Isten adta kereszt halálra. Isten az események ura, itt a szenvedés történetben végig. Ez a szuverén Isten, és olyan jó ezt tudni, és ha Isten tartja kezében az eseményeket, akkor mindent szépen és jól intéz, és végül is az üdvösségünket szolgálja mindez. Tehát Isten előre tudta, előre látta, hogy mi fog történni. Felhasználta Júdást erre, beépítette, beletervezte mindezt az ő ügy tervébe, és itt van az a pont, hogy csak leborulhatunk, hogy nem mehetünk tovább ennél közelebb, nem mehetünk ehhez a misztériumhoz, ehhez a titokhoz, amelyet Júdás megrendítő titkának nevezünk. Csak hogy enyhítsem az evangélium felé ezt a nehéz teológiai gondolatmenetet, hadd idézem Jó Sándor ez igével kapcsolatban elmondott ige hirdetését. Hát nem csak Júdás tagadta meg Jézust. Péter is megtagadta, majd elemezzük ezt a részt. Háromszor tagadta meg. Harmadszor már átkozva és esküdözve, hogy nem ismeri azt az embert. Sőt, a tanítványok mind megtagadták, félelmükben szerte futottak, amikor Jézust elfogták. Egyik tanítvány sem volt sehol a döntő pillanatban, mert annyira megrettentek. Most a főpapokról, írástudókról nem is beszélek. És mi? És mi hányszor tagadjuk meg az Urat a bűneinkkel, a konkrét vétkeinkkel, Isten népe, és ez a világ is, nem is beszélve arról a helyzetről, ami nekem nagyon fáj, arról a világhelyzetről, amiben most vagyunk, egyik oldalon, másik oldalon is beleértve azt a gyomorforgató képmutatást, amely hozza ezt a békétlenséget. Mennyi bűn konkrét vétek, amellyel Jézus keresztjét ásoljuk mi magunk is. Mi magunk is hányszor megtagadjuk az Urat. De Péter és a többiek erre rádöbbentek. Töredelmes szívvel Péter sírra fakadt, és könnyeivel kereste a bűnbocsánatot, bűnbánatot tartott, bűnlátást kapott az Úrtól. És a többi tanítvány mind megragadták az elkészített kegyelmet, éppen azt, amiért Jézus Krisztus jött. Júdás pedig nem ragadhatta meg, ez a titok, nem ragadta meg ezt a kegyelmet. Jó Sándor egyenesen kimondja, még erre a bűnre is lett volna bocsánat, ha megragadja a kegyelmet, és ezt észreveszi, és nem lesz öngyilkos. Íme Júdás megrendítő titka kortörténeti értelemben általánosan is, teológiai értelemben próbáltam összefoglalni mindazt, amit a titokról elmondhatunk, és vegyük komolyan, hogy csak egy pontig mehetünk közel ez a titokhoz, és álljunk meg, mert itt az Isten állít meg bennünket. És ezek után tegyük gyakorlativá az eddig elmondott üzeneteket. Mit tanulhatunk Júdás megrendítő titkából? Amit itt Júdás kapcsán elmond az ige, és nem csak a most leírt két versben, hanem az evangéliumok más helyén is, ahol az evangéliumok szólnak Júdásról, ott arról beszél valójában az ige, hogy hogyan működik a bűn. Milyen a bűn természetrajza? Nehéz lesz, de gyertek még velem. próbáljunk együtt haladni, hogy meghalljuk az üzenetet. 6 rövid jellemvonást sorolok fel a bűnnel, a bűn természet rajzával kapcsolatban. Egyiket sem fejtem ki, csak felsorolom, gondoljuk tovább a mai igéből kiindulva. A bűn első jellemvonása, hogy hátat fordít az Istennek, ahogy Júdás hátat fordított az Istennek, és ahogy hátat fordítunk a teremtő, gondviselő, megváltó Istenünknek, aki nélkül nem tudunk élni, akkor olyan vákum támad az életünkben, hogy az a vákum beszippantja a gonoszt, belement a sátán, így írja le az evangélista, és minden összedől körülöttünk. A repülőgépekről szívesen tanulmányozom ezt a csodát, ha van időm. Láttam egy filmet, ahol egy átlag méretű repülőgép két hajtóművének az erejét illusztrálták, hogy képzeljünk el egy 300 négyzetméter nagyságú, hatalmas, stabil csarnokot, hangár, és hogyha ebben a hangárban beindítanák ezt a két hajtóművet, fél másodperc alatt kiszívná onnan az összes levegőt, és azonnal összeroppantaná az egész épületet, olyan ereje van ennek a két hajtóműnek. Hát ilyen a bűn ereje, ha elfordulunk az élő Istentől, a hátat fordítunk neki, akkor a gonosz ott van, jelen van az életünkben, és minden összedől. Minden összedőlhet. Gondolja mostani helyzetre. Aztán a bűn természete, hogy nem tisztel semmiféle szentet. Az ünnepre készülve a főpapok, az írástudók és Júdás, a templomban a legnagyobb ünnepre, a Páska ünnepre készülve akarják végrehajtani a gyilkos tervüket. Nem tisztelik sem a szent időt, az ünnepet, sem a szent helyet, a templomot, sem a szent várost, Jeruzsálemet. Értitek, ebben vagyunk. Semmi más nem számít. Már nincs szent, csak profán van. Mindent profanizálunk. Ebben a vákumban ott van a gonosz, és beszippantja a profánt. Nincs szent. Nincs felemelt állapot. Semmit nem tisztelünk. Nem éljük át ezt a csodát, ami nélkül nem lehet élni, amit Mózes átélt az égő csicsebokor előtt, hogy Uram, leveszem a saruimat, mert szent az a hely, ahol állok. Hátat fordítani az Istennek, nem tisztelni semmi szentet. A bűn természet a harmadszor az, hogy tudatos. Előre megfontolt. Keresték az alkalmat. A főpapok és az írástudók keresték az alkalmat, erről hangzott el egy külön ige hirdetés. Júdás, ahogy beszippantotta őt a sátán, ajánlkozott és kereste az alkalmat, hogy hogyan adja Jézus a főpapok kezére. És itt a gyerekek szokták kérdezni, hát miért kellett Júdásnak Jézust elárulni? Hát ismerték ott Jézust a főpapok és az írástudók, hát tudták, arcról is ismerték, hogy ki az. Hát azért, mert a tanítványi körhöz tartozott, és nagyon sokan voltak az ünnepen Jeruzsálemben, és hát Júdásnak kellett megmutatni, hogy éppen akkor hol tartózkodik. Keresték az alkalmat. Értitek? Nem hirtelen felindulásból, hanem ravasz módon, tudatosan, előre megfontoltan hajtották végre a bűnt. Hát ez a bűn természete. Tudatosan rákészülünk. Tudatosan eltervezzük. Nem vesszük figyelembe az Isten figyelmeztetését. Valami megbénul bennünk. Aztán a negyedik jellemvonás, hogy a bűn mindig, noha tudatos, titokban akar maradni. Hát lehetőleg úgy fogjuk el Jézust, és végezzük ki, hogy ne az ünnepen, az ünnep előtt, vagy az ünnep után, hogy nehogy magunkra haragítsuk a sokaságot, nehogy sűrűlet támad, jó, nehogy a rómaiak ferde szemmel nézzenek ránk, tehát tudatosan, de ugyanakkor titokban. És értitek, hogyha valamiről nem lehet nyíltan beszélni, ha valamit titkolsz, rejtegetsz, az többnyire valami Istennek nem kedves dolog, amit a sötétben tartasz, és nem mersz kivinni a világosságra. Hátat fordítani az Istennek, nem tisztelni semmi szentet, tudatosan és titkosan rákészülni a bűnre. Az ötödik jellemvonása a bűnnek, hogy haszonleső. Ez is megrendítő. Pénzt adtak neki a főpapok, nagyon megörültek, és hogy motiválják. Mivel lehet motiválni? Pénzzel lehet motiválni. 30 ezüst pénz. Egy rabszolga ára akkoriban. Nem tudom, hogy ezt hogy lehet lefordítani. Megkérdezem, hogy 30 ezüst pénz sok vagy kevés? Nem tudom, de lényegtelen a lényeget illetően, hogy sok vagy kevés-e 30 ezüst pénz. Ezért? Ez az ára? Belegondolunk abba, hogy mi az ára annak, hogy feljebb juthassunk így vagy úgy, és amikor megvan, akkor mit kezdünk vele? Gondoljunk a bolond gazdag példázatára. Ó, te bolond! Holnap elkérik a te lelkedet, holnap meghalsz. Mit kezdesz akkor a te vagyonoddal? És a hatodik ellenvonása a bűnnek, hogy nem kívülről támad, beférkőzik. Beférkőzik a testvérek közösségébe, ott van, közöttük. Júdás. Mindig veszélyesebb a belülről való támadás, mint a kívülről való támadás. A kívülről való támadásban összefogunk, egyé leszünk, az áldássá is lehet, de ha belülről bomlasztanak, az rettenetes. És ennek van egy lelki értelme is, beszéltünk már erről, de hadd mondjam ennél a nehéz történetnél, mert tényleg megrendítő, amikor ott van bennünk, vákum miatt, a profánnak engedve a gonosz. Mert ennél a résznél más evangéliumi helyeken mondja az evangélista, és akkor bement a sátán Júdásba. Kedves testvéreim, tudom, hogy nagyon nehéz volt mindezeket végig gondolni, de itt, ennél a résznél ezeket el kellett mondani. És gondoljuk ezeket végig az Isten színe előtt. És végezetül, tényleg egy percben, akkor mi marad nekünk? Mi a mi egyetlen egy lehetőségünk? A bűnbánó szívvel bizonossággal megáldott könyörgés. Bűnbánó szívvel könyörögni. Úgy, mint erről is lesz majd igehirdetés, a tanítványok ott ülnek majd az utolsó vacsora asztalánál, és Jézus mondja, hogy egy közületek elárul engem. És akkor mindegyik ilyetten kérdezi, és de jó, hogy ilyetten kérdezi, hogy én vagyok az Uram. Én leszek az Uram, nehogy én legyek az Uram. Ott van bennük a gyengeségük tudata, a félelemettől, a rettenettől, az alázat, hogy jaj, milyen gyarló vagyok, milyen törékeny vagyok. Én vagyok az Uram. Ismeritek Nemes Nagy Ágnesnek az Istenperlés című versét? Tavaly volt Nemes Nagy Ágnes centenárium. Amikor elén tették ezt a verset, hogy írjak róla egy eszét, akkor szíven csapott ez a vers. Arról szól, hogy Uram, mennyire kiszolgáltatottak vagyunk. Ki vagyunk vetve a világba, te nem tudod, mit jelent betegnek lenni, szenvedni. Hogy tud szenvedni ez a test? Hogy tudjuk egymást gyötörni? Istenem, hát ilyen világot teremtettél. Egy perlekedés az Istennel. És ahogy olvastam, azt vettem észre, hát igen, értem, hát ezt én is átélem. Ebben ott van az alázat. Én Uram, én lehetek az Uram, hogy erre az Isten perlésre is hullámzik együtt rezonál a szívünk. De ugyanakkor, kedves testvéreim, boruljunk a könyörgéssel, hogy én vagyok az. Könyörülj! Ne én legyek az. Óvj meg ettől, Uram! Óvj meg attól, ettől az egytől óvj meg, hogy Júdás legyek! Nehogy így kelljen elmennem ebből a világból, egy református énekünk is énekelj, hogy ments meg, Uram, engem az örök haláltól. Hogy nehogy áruló legyek, nehogy téged megtagadjalak, nehogy veled egy határon túl perlekedjek, nehogy veled szemben tolvaj legyek, gyilkossá legyek, hogy megszálljon az ördög, hogy a veszedelem fia legyek, mint akinek az élete kárt vallott, ezt ki kell mondanom, ettől az egytől óvj meg. Ments meg, Uram, engem az örök haláltól. És itt szól az evangélium. Itt zeng fel az evangélium, kedves testvéreim. Jézus azért ment a keresztre, mert ő megmentett. Bűnbánó bizonyossággal könyörgünk ezért. Ezért a legfontosabbért, ő megmentett az örök haláltól. Üdvösségünk van, az övéi vagyunk, az ő szeretetétől senki semmi el nem választhat bennünket, egyre inkább megtisztít bennünket, hitre segít és hitünket egyre inkább érleli, egyre közelebb és közelebb kerülünk hozzá, egyre inkább átölel bennünket az ő védő, óvó, üdvössége, szeretete, de jó ezt tudni. Olyan valóságosan, mint amikor húsvétkor a bőjt után vesszük az Úri Szent Vacsora sákramentumát, mindig elmondom, mert ez a látható ige lényege, az üdv bizonyosság láttatása, megpecsételése, hogy ahogy megfogod a kenyeret, ahogy érzed, megtapintod, beveszed, lenyeled, ahogy megfogod a kelyhet, megiszod a bort, olyan valóságos az Isten szeretete. Az ő szeretetétől senki, semmi el nem választhat bennünket. Itt már nem Júdásról van szó, rólunk van szó, az Isten népéről van szó. Az üdv bizonyosság öröméről van szó. Megment bennünket a mi Urunk. Júdás titkához nem mehetünk tovább, csak eddig, amit elmondtam. De Júdás megrendítő titka számunkra evangélium. Örömhír. És hagyjuk meg a titkokat az Úrnál, és kapaszkodjunk bele az evangélium kijelentett örömhírébe. Ne kérjétek tőlem, hogy a szenvedés történet során Júdásról, mert még majd szóba kerül, ennél többet elmondjak. Ezzel ezt a témát, ezt a nagyon nehéz témát lezártuk. Júdás megrendítő titka számunkra örömhír. Menjünk el bűnbánó, könyörgő, Isten szeretetébe és kegyelmébe kapaszkodó üdv bizonyossággal. Amen. Gyertek testvéreim, imádkozzunk. Urunk Istenünk, a nehéz ige hirdetés után megköszönve a te lelked jelenlétét, a nyitott értelmet és szívet, hadd adjunk hálát bizonyossággal azért, hogy a te megtartó szeretetettől soha senki és semmi el nem választott bennünket. Mi ezzel a bizonyossággal élünk, szolgálunk, reménységgel, örömmel életünk minden idejében. áldott légy ezért a bizonyosságért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A testvérek, figyelme majd az adakozást, ami az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja a mi Urunk Istenünk. És az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.